Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora, amelyben itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Köszöntünk mindenkit szeretettel!
És itt van velünk Tóth György is, a Mediátor PR vezetője.
Hello, szervusz, Gyuri. Viktor! Szia, Bence! Üdvözlöm a hallgatókat!
A hírek között szó lesz egy kutatásról, amelyet az NMHH végzett, és ez a média nők testképére gyakorolt hatását vizsgálta. Beszélünk az idén 25 éves Supershop promóciós kampányáról, a spot szemlében pedig szó lesz egy Telekom adaptált spotról, amivel pedig kezdünk, a Heineken új alkoholmentes sörös kampánya. De szeretitek az alkoholmentes sört?
Egyre inkább.
Igen, tehát ugye én ezt magamon sok figyeltem, hogy...
És vajon mennyi hatása van rátok a médiának ebben?
Én nagyon örülnék, hogyha ez a média hatása lenne, és akkor a média hatását azt ilyen pozitív hatásként tudnánk. De erről szerintem egy más kontextusban fogunk egy picit később beszélgetni. Nekem például akkor jött képbe, mikor hónapokig azt mondtam, hogy én most alkoholmentes életmóddal fogok próbálkozni, és akkor így ennek néha jól esett egy sört meginni, de...
És ennek vége van már ennek az időszaknak?
Január van.
Akarsz róla beszélni?
Legközelebb.
És egyébként tényleg ez az érdekes ebben a Heineken kampányban is,
Folytasd, kérlek.
Az az érdekes ebben a három spotban is, amit a Heineken készítette az alkoholmentes sörének a promotálására, hogy... Mindegyik abból indul ki, hogy ha valakinél meglátsz egy alkoholmentes sört, akkor rögtön azon kezdesz el gondolkozni, hogy miért nem igazít, iszik azért, mert biztos kocsival van, vagy valami diétája van.
Ne talán beteg.
Ne talán beteg, vagy... De az, hogy csak úgy valaki egy alkoholmentes sört választom, mint ahogy mondjuk egy Fantát választasz, vagy egy...
Bubis vizet.
Igen.
Igen, és abban az az érdekes, hogy az elmúlt években rengeteget hallottunk a söripar különféle képviselőitől arról, hogy alapvetően a sörfogyasztás csökken, de az alkoholmentes, az ízesített és az egyéb szinte már alig sör jellegű termékeké pedig persze a sörgyártóktól, de növekszik. És ugye ez egy fiatalokra optimalizált, vagy egy fiatalokra jellemző szituációkat bemutató kampány, ami azért is érdekes, mert egy kutatáson alapszik, amely szerint még a legfiatalabb generációban is minden akik azért kevésbé alkoholpártiak, még ott is nagyon sokakat ér ez a stigma, hogy gyakorlatilag nem érti a környezet, hogy miért nem iszik.
Ha szeretnétek egyébként erről többet hallani, akkor a 245. epizódot ajánljuk, amiben a Békés Szent Andrási sörfőzde ügyvezetője beszél az alkoholmentesség trendjéről.
Amivel folytatjuk, a Telekom adaptált és áthangolt kampányfilmje. Korábban volt a Telekomnak egy... globális kampányfilmje, amely annak a veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy a szülők a gyerekekről képeket osztanak meg a közösségi médiában, és hogy ez hová eszkalálódhat.
Hogyan lehet ezekkel a képekkel visszaélni rosszindulatú szereplőknek, ugye identity theftre gondoltak, azaz a személyazonosság ellopására, illetve arra, hogy mindenféle átszerkesztésekkel hogyan lehet egy-egy archoz más dolgokat mellérakni rossz szándékkal.
De az fontos üzenete volt annak az eredeti kampánynak, ami ugye az elszenvedő gyerek későbbi ényes szájából hangzott el, hogy ezek az én jogaim, vagy ez az én identitásom, tehát hogy ez gyakorlatilag picit egy ilyen szerzői jogi kérdést is fölvet.
És hogy gyakorlatilag a szülők ezzel az ő jövőjét befolyásolják, hogyha az ő arcmását kiteszik az internetre. És az az érdekes, hogy most érkezett egy hazai Telekom spot, ami egy adaptált spot, tehát hogy ennek a spotnak az eredeti egy évvel ezelőtti Ella üzenete spotnak az elemeiből építkezik, és nagyon érdekes látni, hogy ez a hazai Telekom szervezet által adaptált spot hogyan hangszerelte át az üzenetet egy másik általánosabb üzenetre. A magyar változat ugyanis nem arra van kihegyezve, milyen veszélyekkel jár a gyerek képének a megosztása socialben, hanem arra, hogy érdemes a fiatalokra figyelni azoknak, akik nem annyira járatosak a digitális világban. És ez egy érdekes kérdés bennünk, vagy felmerült bennünk, hogy vajon miért hangszerelték át így ezt az üzenetet a magyar sugárzásba,
Ugye maga a magyar spot üzenete az gyakorlatilag az, hogy milyen nagyon magas arányban találhatók digitális analfabéták a, uh-huh. a helyi közösségben. És hát szerintem ez picit meg is magyarázza azt, hogy gyakorlatilag szerintem ők egy messzebbről akartak. Nem, szerintem ez a, az, ami az eredeti talán német kampányban volt belesűrítve, az szerintem egy picit a hazai piacon sok lett volna.
A másik, ami érdekes benne, hogy ugye azzal hozzák összefüggésbe a digitális analfabetizmust, hogy az idősebbek azok lehetnek analfabétábbak digitálisan, és hogy emiatt hallgassunk a fiatalokra, ugye ezt mondja a kampány, miközben ez érdekes, valószínűleg a Telekom próbálja ezzel a fiatalokat így megszólítani, miközben valójában az adatok azt mutatják, hogy nem a korral van összefüggésben az, hogy valaki mennyire ügyes a digitális és az online felületeken, meg a social médiában, hanem sokkal inkább az iskolázottsággal.
Mm. Tehát az online edukációról szól elsősorban ez a kampány.
És emlékezzünk meg a pozitív üzenetéről, tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik digitális analfabéták, de a Telekom azon dolgozik, hogy ez ne így legyen.
A Supershop pedig ünnepel.
A Supershop idén lett 25 éves, ennek a promóciós kampányával folytatjuk, ami egy nyereményjátékra invitálja a Supershop kártya birtokosait.
És egy nagyon aranyos spot, ahogy így ilyen bujkáló 25-ös lufik lepik meg a ártatlan hétköznapi Supershop kártya birtokosokat.
Aki ezt készítette, biztos, hogy látta az Érkezés című filmet, vagy bármelyik olyat, amiben ugye ilyen különböző objektumok közelítenek a árnyékkal először a légtérben, és az emberek csak így csodálkoznak azon, hogy mi lehet az.
De nekem a kedvencem az a nyitójelenet, ahol a szegény irodista figyel fel arra, hogy a szomszéd szobából egyszer csak az ünnepi lufik így kitoszulnak, és bent egy óriás 25-ös szám van. És itt így igazából meg is áll a történet. Egyszerre van egy ilyen erős teaser hangulata ennek a spotnak, meg annak, hogy ez a 25 ez így valami, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy azon túl, hogy ez egy ünnepi szám, és egy nagy szám, ezen túl mi fog történni a Supershoppal.
Az NMHH kutatásával folytatjuk, amely azt vizsgálta, hogy a média milyen hatással van a nők testképére. Az van, hogy ez már nekem egy kicsit lerágottson, tudjuk, hogy negatív hatással van. Mi újat mutatott meg ez a tanulmány?
Közhelyesnek tűnik a felvetés, de azért nem az, mert itt most szigorúan ez a kutatás azt vizsgálja, hogy a magazin tartalmak, a életmódportáloknak a diétás ajánlói, bulvárhírei, azok így általában milyen női testképet sugároznak, hogyan vélekednek az ideális női testről, az egészséges női testről, az egészséges életvitelről. Gyakorlatilag ez az, amit cikkek vizsgálatával, tartalomelemzéssel a médiahatóság vizsgált, és nem social médiát nézett, hanem kifejezetten joy.hu, divány.hu hasonló portáloknak a cikkeit nézegette végig, és igazából azt nyilván föl lehet vetni, hogy míg a valójában a KSH adatai szerint a magyarok 52%-a túlsúlyos, 44%-a átlagos testalkatú, és csupán 4%-a sovány, ezzel szemben, ha a média reprezentációt nézzük, akkor 46%-a sovány, 45% az átlagos testalkat, túlsúlyosból pedig 7,2% jelenik meg. Ezen nem vagyunk meglepve, nyilván ezek a magazinok, életmódmagazinok többnyire idealizáltabb képet fognak mutatni.
És ami még fontos, hogy hogyan reprezentálják ezek a magazinok a különféle időről időre előkerülő csoda diétákat, és azokat milyen kontextusban mutatják be. És igazából, hogyha a statisztikát nézzük, akkor valahol ez egy teljesen természetes viselkedés. Tehát, hogyha egy egyszerű szerkesztő megnézi a KSH adatait, és azt mondja, hogy a magyaroknak csak 4%-a rendelkezik azzal a testképpel, amit évtizedek óta sugall számunkra a kultúra, akkor miért ne tolnánk azt, és miért nem mutatnánk be mellé a csoda diétákat, amiket. Tehát ez egy egyszerű kattintási mechanizmus felé vezet. Számomra az a kérdés, hogy nem is az, hogy a kutatás mit mondta, milyen következő lépéseket tartogathat ez, akár szabályozás szinten, akár márkák összefogása szintjén. Láttuk ezt ugye már egy csomó, nem emlékezünk csak ugye a Dove-ra, vagy egy néhány márkát még sorolhatnánk, akik már ezt a reális testképet helyezték a középpontba, de itt az a kérdés, hogy például itthon láthatunk-e a jövőben ezzel kapcsolatban valamifajta tovább lépést.
A kutatás tanulsága szerintem az, hogy tökre van igény ezekre a tartalmakra, a mostaniak azok nem kielégítőek, tehát nem elég alaposak, nem nyújtanak elég gyakorlati, hozzáférhető használható segítséget az olvasóknak. A tartalom mélységében, használhatóságában, alaposságában és szakmaiságában ott nagyon-nagyon léphetnének előre a szerkesztők, és erre valószínűleg van is igény, hogy drukkolunk ezeknek a kiadványoknak, hogy összejöjjön, hogy még szuperebb cikkeket írjanak ezekről a témákról.
Rebrief.
A beszélgetés címe legyen az, hogy a generációk internete. És aki itt van velünk is, segít ezt a témát megfejteni, Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet vezetője. Szervusz Levente, köszi, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
Szervusztok, köszönöm szépen.
Hadd kezdjem azzal a számomra nagyon fontos és izgalmas kérdéssel, hogy milyen különbséget jelent az, hogyha valakit már a születésekor körbevesznek az internetes eszközök, és azok között, akik csak 10 vagy 20 éves korukban találkoznak életükben először az online világgal és az online eszközökkel.
Óriási a különbség. Annak idején még az ezredforduló környékén Mark Prenskynek volt egy olyan meglátása, hogy digitális benszülöttekre és digitális bevándorlókra érdemes osztani a társadalmat. Azóta ez az elképzelés nagyon népszerű lett. Aztán persze az idővel sokan cáfolták is ezt, de ez alapvetően arról szólt, hogy az a tény, hogy valaki beleszületik az információs társadalomba, az internet világába, tehát mondjuk azt, hogy az anyatejjel együtt növekszik ezen, megismeri az egyes hozzáférési dolgokat is szépen bevezetődik, az teljesen más, mint hogyha valaki már felnőttként kapcsolódik be ebbe a világba, és ezt egyébként érezzük is.
Mondasz egy példát, hogy miben más? Tehát akár a kognitív képességek másképp fejlődnek?
Így van, tehát a kognitív pszichológusok megfigyelték azt, hogy másképpen működik az agy egy olyan fiatal esetében, aki már a digitális világban nőtt bele, és ahhoz szocializálódott, mint mondjuk az idősebbeknek az agya, illetve az idősebbeké fiatalabb korban, tehát ezeket is összehasonlítva, másképpen működik.
Nagyjából ez az alapja annak a generáció felfogásnak, amely szerint a generációkat már nem is gyakorlatilag nemzedékenként, tehát korosztályonként, születési idő szerint érdemes elkülöníteni, hanem annak alapján, hogy milyen technológiai, illetve információtechnológiai környezet vette őket körül születésükkor. De most egy kicsit az internetre térnék vissza, mert ott abban is azért voltak korszakok. Ugye az első időszakban nagyon más volt az interakciós élmény, mint aztán a Web2 korától, a social platformok indulásától elkezdve, és megint más élmény az, hogy érintő kijelzős telefonokat használunk ezeknek a platformoknak a hozzáféréséhez. Tehát volt itt három nagy fordulat az internet használatban. Eznek is lehet majd generációkat megkülönböztető, meg generációkat elkülönítő hatása, vagy ezek nem olyan nagy léptékű változások?
Az első gondolatodhoz ugranék vissza, ugyanis már ennek az egész generációs megközelítésnek az atya Mannheim Károly azzal érvel, hogy nem nemzedékeket érdemes megkülönböztetni, hanem a közös megélt szocializációból származó generációs különbségeket érdemes nézni, amikor elkülönítjük egymástól az egyes generációkat, nemzedékeket. És ugye azt látjuk a mai legnépszerűbb generációs megközelítésekben, hogy médiagenerációkról beszélünk. Tehát a baby boomer generációra is azt mondják, hogy ugye televízió generációja, és aztán jön egyre inkább ugye a mához közelítve a generációknak a média jellege. Tehát a hogyan fogyasztanak, milyen környezetben szocializálódtak. És ebből a szempontból, amit mondtál, hogy különbségek vannak, nagyon komoly különbségek az internetben, az elmúlt, nem tudom, egy-két évtizedben, az természetesen a fogyasztásban is megjelenik, és így módon megjelenhet a generációs profilban. Na most ugye itt van egy olyan nagy kérdőjel, hogy ugye amit mondjuk azt, hogy a marketing szakemberek, meg mondjuk azt, hogy a klinikai gyakorlatból a pszichológusok tapasztalatként hoznak, hogy például a mai fiatalok között, az egészen fiatalok, meg a nem tudom, 10 évvel idősebbek között is jelentős különbségek vannak, az azért még úgymond az ilyen nagyobb szociológiai vizsgálatokból nem látszik annyira. Mert tulajdonképpen nem az nem látszik, hogy más a fogyasztás, hanem nem látszik a töréspont kristálytisztán. Tehát, hogy az, hogy többet vannak képernyős környezetben, az, hogy egyre több tevékenységük kötődik ezekhez az eszközökhöz, az világos. Viszont az nem látszik, hogy hol van az a kristálytiszta töréspont, amikortól azt mondjuk, hogy ez már egy másik nemzedék, másik generáció.
Ugye az elmúlt években rengeteget beszéltünk arról, hogy az online világban hogyan tud egy fiatal eligazodni, hogyan tudjuk felkészíteni őket. Eközben keveset beszélünk arról, hogy mi van az offline világgal. Nincs egy picit az online világ, vagy az információs kultúra túlreprezentálva?
Egyrészt valóban minden, ami a fiatal nemzedékről szól, vagy a legtöbb dolog, az valamilyen módon kötődik az információs társadalomhoz, az internet világához. Na de hogyha egy kicsit belegondolunk abba, hogy az ébren töltött óráinknak mekkora részében van jelen a média, és alapvetően itt a digitális környezetre kell gondolnunk, akkor viszont nem túlzó ez, hiszen gyakorlatilag a reggeli felkelésünk től fogva egészen a lefekvésünk pillanatáig körbe vagyunk véve ezekkel a technológiákkal. Most ugye az iskolás fiataloknál történt egy nagyon komoly változás, hiszen az oktatási intézményben nem használhatják a személyes képernyőt. Persze ettől még informatika óra van, meg vannak olyan órák, ahol igenis használják a világhálót.
Nagyon érdekes, egy nagyon gyors és rövid zárójelet hagyni, csak a szociológusként te mit gondolsz erről a rendelkezésről?
A rendelkezés abból a szempontból szerintem korszerű, hogy ugye azt vettük észre, és nem csak Magyarország, hanem más országokban is valamilyen módon korlátozzák, vagy gondolkoznak a korlátozásról, hogy nagyon sok időt vett el a személyes képernyőknek a használata, és ugye ezek az eszközök, ez a technológia, ez nagyon szívesen konkurál bármifajta más tevékenységgel. Tehát amikor például otthon a vasárnapi ebédnél kell szabályozni, hogy se a gyerek, se a szülő ne használja a képernyőt, mert most mi családként vagyunk együtt, úgy más tevékenységekbe is belemászik a technológia. Tehát nem fog tisztelni, hogy most te dolgozol, most te tanulsz, most te nem tudom én a szerelmeddel vagy együtt, hanem az kínálja számodra az ingert, kínálja számodra a tartalmat, és alapvetően azt kell észrevenni, hogy a másik oldalon, tehát a fejlesztői oldalon rengeteg pénz, rengeteg tudás és technológia van ahhoz, hogy meg tudják ragadni a figyelmedet, és oda is tudják ragasztani. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogyha ebben a, nem tudom én, 6-8 órában nem használnak személyes képernyőt, az kárukra nem válik, az biztos.
Mai beszélgetésünknek az egyik ilyen alapélménye az volt, hogy van, aki azt mondja, hogy a legfiatalabbak, 20 évesek csak alkalmazásokban, social platformokban gondolkoznak, nyílt internettel, a websájtokkal, a websájtok készítésével, amiben idősebb generációknak volt rálátása, meg hozzáférése, ők nem is nagyon találkoznak. Igaz-e az, hogy milyen internetes technológiákat és platformokat használnak emberek, és mennyire látnak rá a többire, az szoros összefüggésben áll generációval, vagy ez igazából máson múlik az, hogy ki az, aki tud összerakni WordPress-ben egy szájtot, és ki az, aki csak alkalmazásokat tud töltögetni.
Biztosan van összefüggés, hiszen az jól látszik, hogy például a közösségi médiának a felfutásával az egész hír- és tartalomfogyasztásunk az közösségi média vezérelté vált. Tehát, hogy nagyon kevéssé történik ma már az, hogy az ember egy hírszájtot nyit meg a reggeli a rutinja részeként, nagyon sokan azokra a hírekre kattintanak rá, amelyet számukra a közösségi média hírfolyama feldob. Tehát természetesen van egy ilyen. Aztán az is látható, hogy vannak olyan fogyasztói csoportok, és itt nem csak kizárólag generációs megközelítést lehet behozni, amelyeknek az internet használata az olyan értelemben korlátozódik, ahogyan azt te felvetetted, felvezetted, tehát hogy bizonyos részeit az internetnek ismerik, ott keresnek, ott fogyasztják a tartalmakat, más részei pedig teljes egészében vakfolként működnek. Tehát ugye ez a hova írom be, például, hogyha keresek valamit a Facebook felületére, a Google felületére, vagy rögtön a Redditen keresek. Tehát, hogy ebben is van egy ilyen nemzedéki jelleg, vagy különbség. Persze azt nem lehet állítani, hogy ez egy ilyen determinisztikus dolog, tehát hogyha nem tudom én, 20 éves vagy, akkor csak így fogsz keresni, de tendenciák azok látszanak.
Nyilván a közösség, ami körülvez bennünket, az, ami meghatározó, és azt viszont lehet generációsan kezelni.
Hát hol tanultad, honnan szerezted rutinjaidat?
De ez együtt járhat azzal is, hogy akkor gyakorlatilag az internet szerepét is átértékelem. Ha valaki a Redditen keres általában, akkor ő neki az internet felfogása, így csak vélemények vannak, meg mindenféle személyes hozzászólások, míg az, aki mondjuk a valamiért mindig a Wikipédián kezdi a keresést, ő sokkal inkább úgy fogja látni az internetet, mint egy információ, vagy legalábbis ilyen hard fact-eket tartalmazó adatforrás. Ebben látsz-e valamilyen trendet?
Egyet értek veled, ugye ezt a kérdéskört nem vizsgáltuk, és ilyen módon magamnak még nem is tettem fel ezt a kérdést, de természetesen, tehát ugye aki, nem tudom én, a Facebook Index és nem tudom én, Origo háromszögben közlekedik, az nyilván egy csomó mindent nem lát ebből a világból. Aki meg csak az online videó megosztókra megy fel, mert ott fogyaszt filmeket, az megint egy csomó mindent kihagy.
Ma is tanultunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A Rebrief vendége Székely Leventei, az Ifjúság Kutatóintézet vezetője volt. Köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva találkozunk. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősel.